Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Lezuhantak, de túlélték, mindenkit kimentettek a Hudson folyóban landolt amerikai utasszállítóról. Bajban az autógyárak, nem biztos, hogy minden európai vállalat túléli a gazdasági válságot, az Opel a munkaidőt csökkentette. Nyugat felől jön a járvány, az influenzavírus 500 000 embert is megbetegíthet, még nem késő a védőoltás.
A prezident egy csalta közgyűlésen a Marca ezt leleplezte, lemondott a Real Madrid elnöke Ramon Calderón.
Hudsoni csodaként emlegetik már is a tegnapi légi balesetet. 155 emberrel a fedélzetén a Hudson folyón hajtott végre kényszerleszállást egy amerikai utasszállító. Az összes utas és a személyzet is túlélte a zuhanást. A közelben lévő hajókkal mentették ki őket. A repülő valószínűleg egy madárrajjal ütközött, alig néhány perccel a felszállás után, és mindkét hajtóműve leállt. A pilóta az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy a folyón teszi le a gépet.
A repülés történetében ilyet még nem látott senki. A baleset után nem sokkal minden New York-i mentőhajó és komp a Hudson folyón lebegő repülőgéphez sietett. Az utasok a szárnyakon és a felfújt mentő tutajokon állva várták őket. Nem sokkal azután, hogy az Airbus óránként több mint 250 kilométeres sebességgel ért vizet a kényszerleszállással. Láttam, hogy az égőkép ereszkedik. Na, gondoltam, ennek annyi, amikor hatalmas csobbanással becsapódott a Hudson folyóba, mondta egy szemtanú. A mentő alakulatok néhány percen belül mindenkit a partra vittek. Sietniük kellett, mert a gép törzse süllyedt, illetve gyorsan sodródott a tenger felé. Az átázott utasok azt mondták, megrémülni sem volt idejük, olyan gyorsan történt minden. Amikor a pilóta bemondta, hogy készüljünk a becsapódásra, azt hittem végünk. Csak azt nem tudtam, felrobbanunk vagy megfulladunk. De nem így történt. A vízre szállás után gyorsan kimásztunk a gépből, mondja az egyik szerencsés túlélő. A csodát mindenki a kapitány lélek jelenlétével magyarázza. Chesley Sullenberger, a volt vadászpilóta, Amerika legújabb hőse. New York polgármestere két rendkívüli sajtóértekezletén hosszasan dicsérte a kapitányt, aki a szinte kormányozhatatlan géppel elkerülte Manhattan felhőkarcolóit, ahol a becsapódás a szeptember 11-i támadáshoz mérhető pusztítással járhatott volna.
A repülőt a parthoz vontatták egy kikötőbe, de még nem tudták kiemelni a folyóból. New Yorkból, a Hudson partjáról Bombera Krisztina tudósít.
Tegnap a gépet a leszállás után a folyó azonnal dél felé kezdte sodorni. Most itt vagyunk Dél-Manhattanben, tegnap még nem emelték ki a Hudsonból, hanem szó szerint kikötötték ide. Szemtanúk, akik látták, ami történt, azt mondták, hogy a pilóta nagyon ügyesen tette le a gépet, mintha legalábbis nem egy folyón landolna, hanem egy repülőtér kifutópályáján. Nagyrészt a pilóta ügyességének köszönhető az, hogy nem törtek le a szárnyak, hogy a géptörzs nem tört ketté, és hogy a gép nem zuhant erre a nagyon sűrűn lakott városra. Az is óriási szerencse, hogy nem fagyott meg senki, hiszen itt a Hudsonon a vízitaxik, a kompok, a folyón közlekedő hajók azonnal a gép segítségére siettek. Úgyhogy ebben a városban most mindenki a pilótát ünnepli, aki azon túl, hogy mindenkit megmentett, és a várost is megmentette, utolsóként hagyta el a süllyedő repülőt, és többször ellenőrizte, hogy senki ne legyen már a gépen. Azonban a tegnapi megkönnyebbülés után az emberek, akik most itt átsorognak a repülő mellett, már feltesznek fontos kérdéseket. Például azt, hogy miért állt le mind a két hajtómű. Ha csak egy áll le, egyel egy repülőgép elvileg biztonsággal egy ideig a levegőben tud maradni. Kérdés az is, hogy hogy okozhat ekkora kárt madárraj a repülőgépek hajtóművében. Évente 7-8 ezer gép ütközik madárrajjal, de csak 2-3 esetben, nagyon kevés esetben áll le mind a két motor. Azt is kérdezik az emberek, hogy miért nem lehet modern technológiával megoldani ezt a problémát, hogy ez elkerülhető legyen. Az elmúlt 20 évben több mint 200 ember halálát okozta 200 repülőgép lezuhanásával madárrajjal való ütközés. Erről a konkrét esetről, hogyha a gépet itt a hátam mögött kiemelik majd a folyóból, valószínűleg többet fogunk tudni a vizsgálatok után.
Utolsó szakaszához érkezhet a gázai offenzíva, ezt mondta az izraeli kormány szóvivője. Azt azonban nem mondta meg, hogy mikor hagyják abba a légitámadásokat, és kivonulnak-e a gázai övezetből. A Hamász vezetője közben bejelentette, nem fogadják el Izrael tűzszüneti feltételeit. Az ENSZ helyi szervezete pedig felfüggesztette tevékenységét Gázában, miután tegnap izraeli találat érte a központjukat, és 3 alkalmazottjuk megsebesült. Ma egy kórházat bombáztak le.
Rengetegen voltak a közelben, amikor a bomba becsapódott a Gázavárosi kórházba. A robbanás a közeli lakóházakat is elérte. Több százan voltak bent. Palesztin családok a harcok elől húzódtak erre a környékre. Először a betegeket kellett kimenekíteni, ez viszonylag hamar sikerült, az oltás már nehezebben ment. 3-szor is felcsaptak a lángok, emlékszik vissza ez az orvos. Folytatódnak a harcok a szárazföldön is. Erre az izraeli bevetésre több külföldi tévéstáb is elmehetett. Az izraeli kormány szóvivője szerint a hadművelet nagyon közel ért utolsó szakaszához. Izrael képviselői Kairóban és Washingtonban tárgyalnak a Hamas tűzszüneti ajánlatáról, és várhatóan összeül az izraeli biztonsági kabinet, amely dönthet az offenzíva utolsó felvonásáról, mondta Mark Regev. A Hamas nem fogadja el Izrael tűzszüneti feltételeit, a végsőkig ellenáll. A palesztin fegyveres mozgalom vezetője Katarban az Arab Liga csúcsértekezletén arra szólította fel a jelenlévőket, hogy szakítsanak meg minden kapcsolatot Izraellel. Gáza városban közben eltemették a Hamas belügyminiszterét, aki tegnap halt meg, amikor egy izraeli rakéta eltalálta Jabáliai házát.
Levélben kérte a Magyarországgyűlés elnöke az izraeli Knesset elnökét, hogy segítsen a harcok befejezésében a gázai övezetben. Szili Katalin a palesztin nagykövet kezdeményezésére találkozott a Magyarországra akreditált arab nagykövetekkel. A házelnök az ENSZ főtitkárának is levelet írt, amelyben az ő közbenjárását kérte. Heti 4 napra csökkentették a munkaidőt a Szent Gotthárdi Opel gyárban, hogy ne kelljen senkit elküldeni. Az autóiparnak beszállító 60-i Bosch gyár viszont felmond 250 dolgozójának februártól, mert kevesebb megrendelést kapnak. Európában tavaly az utolsó negyed évben több mint 20%-kal kevesebb autót adtak el, és az idén újabb 20%-os visszaesést jósolnak. Az autóipari válság miatt rendkívüli ülést tartottak Brüsszelben, az uniós országok autóipari ügyekben illetékes minisztereit hívta meg az Európai Bizottság. Az ágazat kilátásai brutálisak, ezt a testület alelnöke mondta. Günther Verheugen szerint ugyanis nem biztos, hogy mindegyik nagy európai autógyár túléli a gazdasági válságot. Brüsszelből Nika György tudósít.
Megfogalmazták itt azt is nagyon kereken, hogy a felelősség és a kockázat elsősorban a gyáraké. A megoldás pedig az lehet, hogy leállnak az autógyárak egy része, vagy legalábbis leállítják őket, hogy ne kelljen véglegesen bezárni, ez azonban csak félmegoldás lehet. Különféle új beruházásokkal, az autók új generációinak gyártásával kell megoldást találni. Több országban már támogatják például a használt autók visszavásárlását, Németországban 2500, Franciaországban 1000 euróval. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy ez az ágazat kilábaljon abból a válságból, amelybe most az elmúlt hetekben lépett. 20%-os eladáscsökkentés prognoszinálnak a következő évre. A legnagyobb válságban most Európában az autóipar van.
Továbbra sincs nyoma az orosz földgáznak sem Ukrajnában, sem Európában. Az orosz államfő holnapra értekezletet hívott össze Moszkvába, az érintett EU tagállamok és Ukrajna vezetőit várják. Közben néhány órán belül létrejön az a nemzetközi konzorcium, amely megvásárolja azt a tartalékgázt, amely az ukrán tranzit újraindításához szükséges. Itthon továbbra sincs gázkorlátozás, és várhatóan a következő napokban sem lesz rá szükség. A viszonylag enyhe idő miatt a tározókból, a hazai termelésből és a nyugati importból kapott gáz fedezi a fogyasztást. Már az év második felétől módosíthatja az adótörvényeket az országgyűlés, és a költségvetést is átírhatják. A konkrét változásokról még nem beszélt a miniszterelnök. A Híradó azonban úgy tudja, hogy a szocialisták több kétharmados törvényt is módosítanának. Csökkentenék az önkormányzatok kiadásait, és több adómódosítást is terveznek. Ezek között a legtöbb a munkaadókra és a munkavállalókat érintő járulékokra vonatkoznak majd. Pótköltségvetésben nem gondolkodnak. A Fidesz elnöke szerint a kormány döntések helyett csupán előrejelzéseket ad, mint egy meteorológus. Egyelőre tehát még nem tudni, hogy konkrétan min változtat majd a kormány, de az biztos, hogy a költségvetési hiány 100-200 milliárd forinttal több lesz, és ezt pótolni kell. Ehhez pedig vagy adóemelés kell, vagy az állami kiadások csökkentése. Az elemzők szerint az adók közül csak a jövedéki adóemelése jöhet szóba, például a most amúgy olcsó benzinadója.
Régen volt ilyen. Európában, most Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag. A Híradó által megkérdezett szakértők szerint, ha adóemeléssel akarja a kormány pótolni a válság miatt kieső bevételeket, akkor a jövedéki adót kellene növelni, például a benzinét, és nem az áfát.
Adót emelni költségvetési lukak betömködése szempontjából borzasztóan káros. Vannak olyan elképzelések, amelyek az áfa emelését más adónemek csökkentésének az ellenében elfogadhatónak tartják, erről lehet gondolkodni.
A kormány is gondolkodik ezen, hiszen már régóta tervezik, hogy a munkabéreket terhelő adókat csökkentenék.
Az én véleményem szerint elsősorban kiadáscsökkentésekkel pótolni.
A GKI gazdaságkutató elnöke a minisztériumok költségvetésén spórolná meg az államháztartás kieső bevételeit. Az alacsonyabb infláció miatt ugyanis kevesebb lesz a kiadásuk. Ezzel legalább 100 milliárd forinthoz jutna az államkassa.
Egy másik lehetőség, hogy át kell nézni a beruházásokat, mert a rosszabb üzleti lehetőségek miatt számos beruházás lassul a gazdaságban.
Ha ezeket felfüggesztik, újabb 10 milliárdok takaríthatók meg, de a beruházások leállítása még jobban visszavetheti a gazdaság teljesítményét. A pénzügyminisztériumban is elemzik a válság következményeit, javaslataikat a jövő héten tárgyalhatja a kormány.
Lettország után egy újabb balti államban, Litvániában is rendőrroham, könnygáz és gumilövedék vetett véget a kormány ellenes zavargásoknak. Vilniusban a szakszervezetek a parlament előtt tiltakoztak az adóemelések és a szociális kiadások csökkentése ellen.
Előbb csak hógolyókkal, majd kövekkel és palackokkal dobálták meg a parlamentet a tüntetők Vilniusban. A rendőrség szerint 7000-en is lehettek. A kormány ellen tiltakoztak, amiért a gazdasági válságra hivatkozva megemelte az adókat és csökkentette a szociális kiadásokat. A tüntetők azt mondják, nem akarják megdönteni a vezetést, de szerintük tűrhetetlen, hogy a gazdaság válságát már megint a legszegényebbek sínlik meg. Egy csapat tiltakozónak sikerült egészen a parlament bejáratáig verekednie magát. Ott már nem csak a rendőrökkel, hanem a tévéstábokkal is meg kellett küzdeniük. A rohamrendőrök bentről, a tüntetők kintről nyomták a kaput. Odakint eközben előkerült a könnygáz és a gumilövedék, mert a tömeg a többszöri felszólítás ellenére sem hagyta el a teret. A rohamrendőrség folyamatosan oszlatott, este felé pedig újabb tüntetők csatlakoztak a tömeghez. Sokan megsebesültek a gumilövedékektől, legtöbben a lábukon. Több tucat tüntetőt őrizetbe vettek. A litván állami tévé szerint ez volt a legsúlyosabb zavargás az ország történetében.
Szlovákiában ma lehet utoljára koronával fizetni, éjféltől már euróval. Szlovákia január 1-én csatlakozott az euróövezethez. A szlovák korona 16 éven át volt az ország hivatalos fizetőeszköze. A papírpénzeket a kereskedelmi bankok az év végéig, a jegybank pedig korlátlan ideig beváltja.
Ez a férfi azt mondja, már 2 hete csak euróval fizet. Az összes koronáját beváltotta még január elején.
10 euró szosz korona, az majdnem ugyanaz. Ha az ember eljön balsóról, akkor ugyanaz teszi.
Az üzlet tulajdonosa azt mondja, sokan csak az utolsó pillanatban váltottak euróra.
Elég nehezen szabadultak az emberek a koronától még. Még a mai nap is volt olyan, akivel, aki koronával fizetett.
Szlovákiában január 1-én vezették be a közös európai pénzt. Mostanáig azonban még a koronát is elfogadták. Ma lehetett vele utoljára fizetni, de a bankautomaták 2 hete már csak eurót adnak. Az emberek többsége megszokta az új pénzt. Csak az akut keverik néha.
Ezt a ilyeniket nem itt van, ez a sargafni.
Holnaptól csak a bankokban vagy a postákon lehet beváltani a szlovák koronát. Az elmúlt 2 hétben több mint 40 milliárd koronát vontak ki a forgalomból Szlovákiában. Az embereknél még majdnem ugyanennyi lehet. Annak ellenére így van ez, hogy a boltokban a vásárlók 80%-a már euróval fizet. A Híradót Molnár Péter tudósította a szlovákiai tornaaljáról.
Februártól autópályamatricát és mozijegyet is lehet venni üdülési csekkel, sőt lehet bérelni biciklit, autót és könyvtári könyvet is. Az eddigi 27 szolgáltatás után újabb 8-ra kötött szerződést a Nemzeti Üdülési Alapítvány. Stráda matricát egyelőre csak az állami autópálya kezelő irodáiban lehet venni, de már tárgyalnak a benzinkutakkal is.
A tanfolyam 400 óra időtartamú,
és februártól már üdülési csekkel fizethető. Az ország egyik legnagyobb felnőttképző intézetében bárki lehet például könyvelő, akinek van ilyen utalványa.
A képzésdíj az nem átutalással, akár egy vállalat szempontjából, vagy egy résztvevő szempontjából, a magánszemély ezt az üdülési csekket ezt használhatja.
Négy napos és egyhetes stráda matricát is kaphatunk majd az utalványért. Egyelőre csak az autópályakezelő saját ügyfélszolgálatain, és csak a személygépkocsikra, de már tárgyalnak a benzinkutakkal is.
A későbbiek folyamán a mi kísérletünknek a sikere fogja meghatározni, azt gondolom azt, hogy mennyire vonzó ez az egész történet a viszontalanok számára is, és akkor én azt gondolom, hogy ők is csatlakozhatnak ehhez.
Egy jó filmért is fizethetünk majd üdülési csekkel. Országszerte 12 bevásárlóközpont moziában fogadják el a csekket februártól. Az üdülési alapítványnak további tervei is vannak.
A közeljövőben megpróbálunk a internet előfizetésre kiterjeszteni, gépkocsi kölcsönzésre megpróbáljuk kiterjeszteni.
Csak tavaly 2 millióan használtak üdülési csekket Magyarországon, a legtöbben belföldi szállodákban költötték el.
Heteken belül itt az influenza járvány, a megenyhült időben megerősödtek a vírusok. Nyugat-Európa felől érkezik az új vírusvariáns, amely sokkal fertőzőbb, mint a korábbiak. A járványügyi szakemberek 500 000 influenzással számolnak májusig, csak nem 100 000-rel többen, mint tavaly.
Sohaj.
Egyelőre csak megfázott betegek jelentkeznek ebben a fővárosi rendelőben.
Mindenféleképpen a felső légúti hurutok szaporodtak. Vannak lázas, hurutos megbetegedések, de kifejezett influenzát még nem tapasztaltunk.
Most szinte üres a rendelő, néhány héten belül azonban megtelhet. Európa legtöbb országában ugyanis már tömeges megbetegedéseket okoz az influenza. 3 hete még csak Portugáliában, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Írországban észleltek megbetegedéseket. Egy héttel később viszont már Franciaországra és a skandináv térségre is átterjedt a vírus, és mára már szinte egész Nyugat-Európa fertőzött. A járványügyi szakértők szerint 1-2 héten belül ez az új vírusvariáns tör majd be Magyarországra is, ami sokkal masszívabb a korábbiaknál. Becslések szerint rövidesen akár 500 000-an is megbetegedhetnek.
A korábbi években szerzett védettség, akár természetes, akár védőoltás útján szerzett védettség, ez most nem lesz elegendő. Az idei oltás viszont úgy néz ki, hogy hatékony lehet.
A következő napok enyhébb időjárása is kedvez majd a vírus terjedésének. Az orvosok szerint még mindig nem késő védőoltást kérni, hiszen 1 hét alatt kialakul a védettség.
Baleset veszélyesek a Budapest környéki erdők az elmúlt napok ónos esői miatt. A Pilisi, a Visegrádi és a Budai hegység magasabban fekvő turista és séta útjain most is 1 centi vastag jégpáncél van az utakon. Több erdőben pedig a fák ágaira is ráfagyott a jég, ezért azok bármikor letörhetnek.
Igazi téli kiránduló idő fogadta azokat, akik túrázni vagy sétálni akartak az erdei utakon.
A vékony hóréteg alatt egy több mint 1 centis jégréteg található. Ez az elmúlt napokban esett ónos esőnek a következménye.
A hódara eltakarja a jeget, ezért balesetveszélyes most túrázni az erdőkben. A Pilis, a Visegrádi és a Budai hegység magasabban fekvő területein pedig több centi vastag, összefüggő jégpáncél borítja az utakat.
Amit semmiképpen nem ajánlunk, az a rámszakadék, vadállókövek térsége. Itt bizony még napokig is eltarthat, amíg felolvad a jégréteg, még jó idő esetén. Tehát a rámszakadékra kifejezetten azt lehet mondani, hogy ebben az időben életveszélyes.
Az erdőkben eddig nem okozott kárt vagy plusz kiadást az ónos eső. Nem így a városokban, ahol több tonnányi szemét maradt az utcákon.
Az ónos eső miatt néhány útszakasz megközelíthetetlen volt az elmúlt napokban, de az innen el nem szállított szemetet az elkövetkezendő napokban, illetve ma, illetve holnap szombaton legkésőbb mindenhonnan elszállítják a kollégáim.
Csak a fővárost 50 autó járja majd szombaton. A közterület fenntartó arra kéri a lakókat, hogy jelezzék, ha valahol maradt még szemét az utcán.
Színes tehenek lepték el a spanyol fővárost, az életnagyságú szobrokat profi és amatőr művészek festették le. Március végéig maradnak Madridban, aztán a legjobban sikerült teheneket elárverezik, darabját legkevesebb 1500 euróért, vagyis csak nem 400 ezer forintért. A bevételt jótékony célra fordítják, idén a világ 50 nagyvárosában állítanak ki tehénszobrokat, az árverezések eddig már 13 millió euró bevételt hoztak. Sporthírekkel folytatjuk, Olivér.
Köszönöm szépen, a remek hírrel kezdünk. Knoch Viktor 1500 méteren bronzérmes lett a rövidpályás gyorskorcsolya EB-n Torinóban. A dél-amerikai Dakar Rally 13. szakaszán a motorosok már célba értek, az autósok viszont még mindig Córdoba felé tartanak Argentinában.
Miután csak egy hajszálon múlott, vagy inkább a por minőségén, hogy Roma nem csinált még nagyobb balesetet az Elova Sainz kieséséből, a szervezők az eső miatt a pénteki 13. szakaszt is lerövidítették, de így is maradt egy 478 km-es speciális, kiderül kinek jó és kinek rossz ómen. A gyorsasági menthetetlenül egymásba gabajodott a két V-betű, az éllovas továbbra is De Villiers, aki 9-ként ért célba, Miller 7. lett, de így is 49 másodpercen megközelítette a dél-afrikai csapattársát, körömrágós utolsó érdemi szakasz lesz szombaton. Palikék az összetett 12., Szalaiék a 27., Lisziék az 55. pozícióból kezdték a napot, szűk 100 km-rel a befutó előtt Palik állt a legjobban, a 27. helyen. A motorosoknál újra Döprényer, de Koma majd másfél órás összetett előnyével már győztesnek vallhatja magát. Dési János a 61.
A magyar U19-es labdarúgó válogatott korábbi sikeres szövetségi edzője csak 3 hónapig dolgozott Diósgyőrben. Sisa Tibor vezetőedző is a Miskolci klub közös megegyezéssel szerződést bontott egymással. Maradjunk még a lemondásoknál, de ez már egy másik dimenzió. A Márka című sportnapilap megbuktatta a Real Madrid elnökét, a média tehát nagy hatalom. Király nélkül maradt a királyi gárda, vagy a Real Madrid mindenható ura Ramon Calderón lemondott posztjáról. A korona egy szavazási csalás következtében pottyant le a klubvezető fejéről, miután a Marca kiderítette, hogy az elnök csak érvénytelen szavazatokkal tudta elfogadtatni éves beszámolóját. Az eddig is már sokat kritizált vezető ezt pedig már nem úszta meg szárazon. 2,5 éves munkássága alatt 2 bajnoki címmel, 3 edzővel, valamint 20 játékossal gazdagodott a fővárosi csapat. Ám a szurkolók mégsem voltak megelégedve munkájával, hiszen a Real rendre kiesett a BL8 a döntők során, és az idei évben már a szezon felénél látótávolságon kívülre került a bajnoki címvédés. Calderón trónját a nyári elnökválasztásig Vicente Boluda alelnök foglalja el.
Nagy góllal kezdődött a baszk csapatok összecsapása a spanyol király tiszteletére rendezett kupa 8-ad döntőinek visszavágóján. Az 5. percben a pamplonai José Cho rövid felszabadítása után Gabilondo bombázott a hosszú felsőbe, ezzel az Athletic Bilbao került előnybe. A 18. percben José Cho már nem elégedett meg a gólpasszal, ő maga jutatta a labdát a saját kapujába. Valószínűleg nem élete estéjeként fogja emlegetni ezt a meccset. Az Osasunában végig a pályán volt Vadóc Krisztián, a felzárkózás kulcsa azonban nem az ő kezében volt, hanem Portillo lábában. Ám büntetőjét Irsaisos kivédte, a bajnokság sereghajtója így 1-3-as összesítéssel búcsúzott a kupától, a Bilbao pedig a legjobb 8 közé jutott.
Marosi Katalin a második mérkőzését is megnyerte az ausztrália teniszbajnokság selejtezőjében, és már csak egy győzelemre van a főtáblától. Szintén Melbourneben kiderült, hogy Szávai Ágnes kazah, Cink Melinda pedig román ellenféllel találkozik az Australian Open első fordulójában. Sydneyben nem jutott a fináléban Novák Djokovic, így nem tud Federer elé lépni a világranglistán. Az első helyen kiemelt szerb teniszező némi meglepetésre 2 játszmában vereséget szenvedett a finn Nieminentől a 4 között. A nőknél már lejátszották a döntőt.
A pekingi olimpia után Sydneyben is házi döntőt vívott egymással Gyementyeva és Szafina, és csak úgy, mint a nyári játékokon, itt is 3 játszmában dőlt el a mérkőzés sorsa, és ugyanúgy Gyementyeva javára. Az első szettet 6-3-ra nyerte a harmadikként kiemelt orosz teniszező, ám a másodikban már Szafina vette át a főszerepet, és 6-2-vel kiegyenlítette az állást. Gyementyeva aztán az utolsó szedben ismét a meccselei formáját mutatta, mindössze 1 gémet engedélyezett ellenfelének, és ezzel pályafutása 13. győzelmét ünnepelhette. Folytatás jövő héten az Ausztrál Openen.
A McLaren mindent vinne idén. A Forma 1-es istálló legfőbb célja természetesen a nagy rivális a Ferrari megelőzése mindkét fronton. Mindezek ellenére Ron Dennis, a McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy március 1-ével távozik posztjáról, és Martin Whitmarsh veszi át a helyét.
A tavaly látott első képek után sokan megijedtek, hogy a 2009-es évad Forma 1-es autói nagyon csúnyák lesznek. De a Ferrari és a Toyota után a McLaren is megnyugtatta a kedélyeket. Természetesen az új szabályoknak köszönhetően a leglátványosabb változások a vékonyabb hátsó és a szélesebb első szárnyon történtek. Utóbbinál az orr kicsit magasabbra került, és némileg kerekebb is lett az előző változatnál. Az autót egyébként pilótái Lewis Hamilton és Heikki Kovalainen is csak most láthatták először összerakva, pedig ez már a második darab, ami kigurult a Wokingi gyárból. Az első már a portugáliai Portimaóban várja, hogy a csapat elkezdje a teszteléseket.
Ha fent vannak éjjel 1 óra 10 perckor, akkor kérem nézzék meg a sporthíreket az M1-en. Gabi?
Köszönjük szépen. Jön az időjárás jelentés Reisz Andrással.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma a Dunántúlon sütött a nap, és helyenként 3-4 fokig emelkedett a hőmérséket. Ugyanakkor a Tiszántúlon és a középső ország részben is több felé havazott, helyenként összefüggő és viszonylag vastag hótakaró alakult ki. Holnapra ez az időjárási helyzet megszűnik, most még egyébként északi áramlás uralja Európát, de holnaptól újabb változásra számítunk. Ugyanis a holnapi anticiklon, ami átmenetileg csapadékmentes időt okoz, estére jelentősen legyengül, az északi áramlás is megszűnik, tehát a hideg levegő most már Kelet-Európát árasztja el, és nyugatira fordul a légáramlás Európa nagy része fölött. Ez azt jelenti, hogy az Atlanti-óceán felől egyre nedvesebb, ugyanakkor egyre enyhébb léghullámok érnek el bennünket, ami azt eredményezi, hogy a jövő hét folyamán enyhe, változékony és gyakran csapadékos idő köszönt Európa nagy részére. Előttünk van még azonban egy nagyon hideg éjszaka, legalábbis az elmúlt éjszakához képest mindenképpen, hiszen többnyire kevés felhőre számítunk, emiatt mínusz 6, mínusz 11 fokig csökken a hőmérséket, főként a völgyekben és a hóval borított fagyzugos helyeken, és természetesen mindehhez sűrű zuzmarás köd is társulhat. Lesznek azonban kivételek, főleg a medence középső és délkeleti részén, ahol többnyire erősen felhős marad az ég, és további gyenge havazás várható. Ez azonban holnapra megszűnik, és a medence nagy részén változóan felhős lesz az ég több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nélkül. Északkeleten marad a fagypont alatti hőmérséket, nyugaton azonban 0 fok körül alakul, és a Dunántúlon csapadék nem várható, tehát a maihoz hasonló időre számítsanak. De a Duna vonalától keletre sem lesz jellemző a csapadék, itt azonban nem lehet kizárni a hószálingózást, kisebb havazást főként a nap első felében, és észak-keleten marad fagypont alatt a hőmérséket itt is. A következő napokban tehát több hullámban enyhe és gyakran nagy nedvességtartalmú levegő érkezik, gyakran lesz erősen felhős az ég, csak rövid napos időszakokra számíthatunk, főként hétfőn, és több helyen előfordul csapadék, zömében eső, de északon, északkeleten havazni is fog, és napról napra enyhülnek az éjszakák, és erősödik a nappali felmelegedés. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Lezuhantak, de túlélték, mindenkit kimentettek a Hudson folyóban landolt amerikai utasszállítóról. Bajban az autógyárak, nem biztos, hogy minden európai vállalat túléli a gazdasági válságot, az Opel a munkaidőt csökkentette. Nyugat felől jön a járvány, az influenza vírus 500 000 embert is megbetegíthet, még nem késő a védőoltás. Itt az M2 mindjárt kezdődik a Török Csel című bűnügyi film harmadik része, hírekkel legközelebb az M1-en, nem sokkal 10 óra után az estében várom Önöket.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
A legenda egy rejtett kanyonról szólt, amelynek aranyból voltak még a falai is.
Nincs arany, és nincsen kanyon. Arany, ezüst, bálványok és korrupció.
Van ott arany.
Van térképünk a fejében.
Mindenhol arany.
Oda viszem magukat. Nem sokan jönnek majd vissza.
Gregory Peck, Omar Sharif, Eli Wallach, Telly Savalas, McKenna aranya. Vasárnap 21 órakor az M2-n.
Tamás Pál szociológussal arról fogunk beszélgetni, hogy hogy van az, hogy a szociológusokat legalább annyira váratlanul érte a rendszerváltás, mint mondjuk az amerikai hírszerzést.
Thank you.
Tesztos indulás, mínusz 30 fokig. OMV Alpesi dízel. Mozgásban tart. OMV.
Sipszó után hagyom az üzenetet, hogy a 21. században az országban miért úgy van. Mi majd így megoldjuk, hogy másképp is legyen. Ezért gyere ide!
Az emeli cég alapítás legegyszerűbben a cégmesternél. Minden ügyintézés egy helyen. Budapest, 15. kerület, Nyírpalota út 5, 410-79-97. Bízza ránk cégügyei. www.cégmester.hu.
Érdekel, hogy mi van a színfalak mögött? Légy politológus hallgató a Miskolci Egyetemen. www.politikatudomány.hu.
Szörme és Irhabundák, 8. kerület, Köztársaság tér 22.
A 16. kerületi Szerb Antal Gimnázium idén is szeretettel várja 4, 5 és 6 év folyamos képzésekre jelentkező diákokat. A 650 tanuló gyönyörű kétholdas őspark közepén álló műemlék jellegű épületben tanulhat ideális körülmények között.
Szörme és Irhabundák, 8. kerület, Köztársaság tér 22.
A jövő szaunái, 3 az 1-ben, Finn és Infraszauna, himalájai sókabinok, közvetlenül a gyártótól, akár 0%-os kezdőrészlettel elvihető. Most Deluxe Premium kabin vásárlása esetén Spa Pro új áldeköves masszázságyat adunk ajándékba, aminek értéke 699 000 forint. www.infra-world.hu.